Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Játsz velünk társasjáték ajánló sorozatunk állandó vezetője, szakértője, Péli Csaba. Köszöntelek szeretettel.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
10. adásban vagyunk, jubilálunk.
Jubilálunk.
És ahogy szoktad, mindig a játékokhoz kapcsolódó idézettel kezded. Mi lesz a mai?
A mai napra Sütő Andrástól, egy ismert írótól hoztam egy idézetet. Ha csak lehet, játszik a gyermek, mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.
Nagyon édes. Azt gondolom, ez szinte nem is szorul magyarázatra.
Így van. Ugye nagyon-nagyon jó dolog az, amikor tényleg azt tudja csinálni az ember, amit szeret, ami tényleg egy olyan örömet okoz neki egyébként is a hétköznapokban.
Amit hobbiként is csinálna gyakorlatilag.
Pontosan. Igen, sokszor mondták azt nekem is, hogy érdemes lenne nekem is valami társasjátékkal kapcsolatos szakmát keresnem.
Még előfordulhat.
Még akár ez is előfordulhat, soha nem tudja az ember, hogy hova sodródik az életben.
Illetve a pedagógia valahol társasjáték.
Igen.
Vannak szereplők.
Sok feladat van, igen, ami visszaköszön. Viszont én most ennek az idézetnek azt a részét hoznám fel, hogy mi van akkor, hogyha nem olyan téma jön fel, amit én szívesen akarok feszegetni bármilyen formában is.
A társasjáték kapcsán?
Igen.
A nem szeretem társasjátékok?
Nem
szeretem helyzetek társasjátéka?
Inkább a nem szeretem témák. Tehát amikor olyan társasjáték jön szembe, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például most amiket itt majd előszedek, azoknak a nagy részét mindenki azt mondja rá, aki kipróbálta, hogy nagyon jó játék, zseniális játék, és mégis, amikor az ember úgy meghallja, hogy melyik miről szól, akkor van egy kicsit egy ilyen kellemetlen érzése. Én nagyon jó példának szoktam mindig hozni Spielberg egyik zseniális filmjét, a Schindler listáját. Amit anno beültünk a moziba, hát én akkor már nem középiskolás voltam, de egy olyan előadás, ahol középiskolások voltak bent. És az első néhány perc az azzal telt, hogy hát ugye a duruzsoló diákok, és folyamatosan ment a zacskócsörgetés, az üdítő és minden egyéb, és egy idő után eljutott a film oda, hogy néma csönd volt a teremben. És mind a mai napig azt mondom, hogy a Schindler listája egy zseniális film, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy túl sűrűn le akarok ülni, és meg akarom nézni. Vannak belőle olyan jelenetek, amiket nagyon szívesen idézek, de az egésznek a hangulata, az egésznek az a nyomasztó hangulata, ugye, ami rátelepszik az emberre, az nem biztos, hogy az, amit én szeretnék mondjuk egy 2-2,5 órában egy filmnézés közben sűrűn átélni.
Igen, értem, miről beszélsz. Azt gondolom, sokan értjük.
És a társasjátékokkal kapcsolatban is fölmerül ez a kérdés, hogy vannak olyan játékok, és most első körben én azt mondom, hogy mondok egy címet, elmondom a témát, és kíváncsi vagyok, hogy te mit szólnál ahhoz, ha ehhez a társasjátékhoz kellene leülnöd. Az első, hát az egy ismert cím lesz, Pandemic, ugye a globális vírus helyzetről beszélünk, és a vírusok ellen kell harcolnunk. Ez még talán az, amikor azt mondja az ember, hogy jó, ez rendben van, ez még az a téma, hogy itt azért hősiesen harcolunk valami ellen. Viszont a Pandemicnek van egy, hát nem mondanám, hogy testvérjátéka, mert semmi köze a kettőnek, se kiadóban, se szerzőben, semmiben egymáshoz, viszont van egy játék, aminek az a címe, hogy Plague Incorporated. A játéknak az a lényege, hogy fejleszünk ki egy vírust, ami kiírtja a világot.
Ebben nem szívesen játszanék.
Igen. És közben maga a játék zseniális. Tehát azok a mechanizmusok, amik abban vannak, hogy hogyan fejlődik a pici kis nátha vírusból egy olyan vírussá, hogyan fejlesztünk egy vírust, ami aztán gyakorlatilag a teljes emberiséget kiírtja, maga a játék nagyon jól működik.
Erre de szokták közben mondani, hogy ebben nem biztos, hogy szívesen és érdemes lenne játszani, mert hogy tényleg áthallás van benne, hogy vannak dolgok, atombomba, vagy atomenergia, nagyon sok minden, amivel nem érdemes úgymond játszani.
Így van. És közben hozzáteszem, hogy ez a játék, ez egy számítógépes játékból jött, ami nagyon-nagyon népszerű, ahol szintén ez a játék teljesen ugyanez egyébként. Tehát egy vírust fejleszgetünk, ami szépen fejlődik, közben az emberek ugye próbálnak vakcinát készíteni és egyebek, de nekünk az a feladatunk, hogy mi kiírtsuk az emberiséget.
Hát igen,
és ez egy ilyen nehéz téma. A következő az egy nemrég megjelent játék, Messina 1347. Az 1300-as években járunk, és a játék fő témája a Pest is. megint csak az a téma, hogy...
túlságosan szembe jön a valóság.
Igen, tehát itt ugye fölmerül az a kérdés nagyon sokszor, hogy egy játéknál el tudom-e engedni a ráhúzott témát, csak azért, hogy azt mondjam, hogy én itt most piros kockákat, fekete kockákat, egyebeket pakolok, de egyébként maga a játék nagyon jó, és nem gondolok bele abba, hogy most éppen történet szempontjából mi is történik. És közben a Messina is egy zseniális játék, tényleg egy nagyon-nagyon jó játék, egy komolyabb játék, tehát nem egy egyszerű családi játék természetesen, ugye a témából adódóan is, és egyébként is, de fölmerül az a kérdés, hogy amikor leül az ember, akkor hogyan fogja őt vinni tovább a téma. Azután ugye a múlt héten emlegettük a konfrontatív játékoknál a Memoárt, ugye a második világháborús témát, itt is fölmerül az a kérdés, hogy azoknál a játékoknál, ahol mi valós háborúkat játszunk le. Tehát mindaddig, amíg fiktív, fantazi és egyéb környezetben háborúzunk, addig ezzel nincs gond. De abban a pillanatban, hogy én egy valós világháborús környezetbe helyezem a játékost, és az egyik oldal mondjuk irányítja a tengelyhatalmakat, a másik oldal a szövetségeseket, már fölmerül az a kérdés, hogy akkor most gyakorlatilag, aki a tengelyhatalmakat irányítja, akkor az most azzal mi van? Tehát itt is ez egy picit ilyen furcsa helyzet.
Ha valósághoz közel engedi magához a valóságát, a témáját a játéknak, akkor nem biztos, hogy jól érzi magát valaki.
Igen,
benne.
És közben viszont nagyon sokan pedig természetesen ezeket a játékokat is szeretik, tehát nem véletlen az, hogy ezek a játékok is a piacon vannak, és elég nagy számban. És a végére mondanék még egyet, ami elsőre nagyon-nagyon furcsa volt nekem is. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Freedom, The Underground Railroad. Ha valaki kicsit ismeri az amerikai történelmet, akkor valószínű, hogy ez a föld alatti vasút kifejezés, ez nem feltétlenül onnan jön, hogy ugye nálunk is a kis föld alatti, ugye mondjuk az Oktogonnál, vagy ugye a londoni föld alatti, hanem ugye ez a föld alatti vasút, ez a polgárháború, tehát az Underground Railroad gyakorlatilag arról szól, hogy próbálunk északi szervezetként délről minél több színesbőrű rabszolgát felszabadítani. Azt mondaná az ember, hogy ez egy nagyon-nagyon jó téma, mert hát ugye pláne mostani világban, amikor ugye itt a minden PC, hát most aztán pláne ez úgy tűnhetne, hogy egy fantasztikus téma, és mekkora piaci rés van benne. És közben azért a játékban vannak olyan mechanizmusok, hogy például Amerika térképén föl alá kószálnak rabszolgavadászok, akik próbálják a mi megszöktetett rabszolgáinkat visszaterelni a déli gyarmatokra, és itt is fölmerülhet az a kérdés, hogy vajon ez a téma mennyire asztal érett, vagy mennyire szabad egy ilyen témát nekem az asztalra tenni.
Mit fog érezni az a diák, vagy gyerek, aki mondjuk a rabszolgavadászok szerepébe kerül?
Itt mondjuk ebből a szempontból azért egy viszonylag egyszerű a történet, mert itt a rabszolgavadászokat a játék irányítja.
Tehát még nem, szerencse.
Tehát itt mindenki úgymond a felszabadító oldalon van, de akkor is azt mondom, hogy maga a téma, és maga az, hogy bizony itt azért van olyan, amikor a rabszolgavadászok elfogják a rabszolgákat, és visszaviszik őket a déli gyarmatokra, az ültetvényekre. Tehát azért nem biztos, hogy egy annyira jó érzéssel fog tudni fölállni az ember, és itt ugye fölmerül az a kérdés, hogy mennyire szabad beengedni a komoly témákat. És itt megint csak két véglet van. Az egyik véglet, aki azt mondja, hogy miért ne, mert ha én egy komoly témával akarok játszani, akkor azzal is lehessen. És a másik véglet pedig az, aki azt mondja, hogy nem, tehát ez nekem már az a téma, ami nem fér bele abba, hogy játszak vele.
Értem.
Ugye még valamikor egy nagyon-nagyon korai beszélgetésünkben egyszer ugye felmerültek a beszélgetős játékok, és én ott mondtam azt, hogy nekem az nem egy jó játék, ahol csak azért beszélgetek, hogy valamit mondjak valamiről, hogy na, egy két mondatba elintézzem, miközben egy komoly témáról lenne szó.
És akkor egy kicsit ez.
Igen, tehát itt is ez van, hogy nagyon komoly témák, sötét témák néha, és mennyire jó az, hogy ezek az asztalra kerülnek. Miközben azt mondom, hogy valószínűleg, hogy abból a szempontból viszont, hogy mondjuk egy kis történelmet tanuljunk, például az Underground Railroad-dal kapcsolatban, nem egy rossz megoldás, hogy a fiataloknak közel hozzam ezt a témát. Viszont helyén kell tudni kezelni. Ezt viszont mindig mindenhol el kell mondani, én úgy gondolom. Ugyanez igaz ugye a számítógépes játékoktól kezdve mindenre, hogy helyén kell tudni kezelni egy adott témát.
Jöjjön most egy kis zene, és hamarosan folytatjuk ezeket a nehéz témájú, ugyanakkor nagyon érdekes játékokat. Péli Csaba játékmesterrel maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
folytatjuk társasjáték ajánló sorozatunkat Péli Csabával, és hát egy kicsit a nehéz témájú játékok a mai fókusz. Már csomó játékot egyébként említettél.
Így van, hát a nehéz témájú játékokat, én azt mondom, hogy most már egy picit elengednénk, és kicsit kanyarodjunk abba az irányba, hogy szórakozzunk is az asztal mellett. Viszont előtte egy apróság. Volt-e neked már olyan, amikor letettél egy játékot az asztalra, elkezdted kipakolni, és valami nem volt meg?
Jaj, volt, és rettenetes érzés.
Főleg akkor,
kétszeres bosszúság.
Így van, tehát főleg akkor ugye, hogyha egy fontos alkatrész a játékban.
Így van.
És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sokakban fölmerül az a kérdés, hogy ilyenkor mit lehet csinálni. Ez most konkrétan épp a mai napra datálódik nálam is, hogy ma kaptam meg épp egy kis csomagot egy kiadótól. Ugyanis amikor az egyik játékot készhez vettem, kibontottam, én általában azzal szoktam kezdeni, hogy a szabályfüzet elején nagyon szépen le vannak írva, hogy miből, mennyi és hogyan van. És ahogy én ott számolgattam, osztottam, szoroztam, kiderült, hogy 5 játékos a maximum ebben a játékban, amihez az alkatrészek hiányoztak. 5 játékosnak a 3-3 kis kockája, amivel valamit jelölni fogunk, ez a 3-3 kis kocka, ez kimaradt. Tehát gyakorlatilag egy zacskónyi kocka, 15 kis kockácska kimaradt a dobozból. És felmerülhet a kérdés, hogy ilyenkor mit lehet csinálni. És a legegyszerűbb ilyenkor az, hogy a legtöbb magyar kiadónak nagyon egyszerűen elérhető az oldala, de a külföldi kiadóknak is viszonylag könnyedén német vagy angol nyelven biztosan elérhető az oldala. 1-2 francia kiadó van, akik nem nagyon hajlandóak sem angolul, sem más nyelven, csak franciául, az mondjuk nem annyira egyszerű, legalábbis nekem.
Keresni kell gyorsan egy francia tanárt.
Így van. De legtöbbször a kiadóknál, hogyha jelezzük azt, hogy a dobozunkból ez vagy az hiányzik, ez mondjuk nem azt jelenti, hogy a 30 évvel ezelőtt megvett monopoliból elveszett a kiskutya, mert lenyelte a macska,
igen,
akkor nem valószínű, hogy pótolják, de az, amikor mondjuk megvettünk egy játékot, és abból hiányoznak alkatrészek, akkor nem kell kétségbe esni, hanem egyszerűen föl kell venni a kapcsolatot a játék kiadójával, és az esetek 99%-ában gond nélkül pótolják. Nekem ebben a legnagyobb élményem az volt, amikor egy játéknál egyetlen egy korong hiányzott, írtam a német kiadónak, és a német kiadó a játék teljes korongkészletét, 80 korongot elküldött nekem, egy teljes zacskónyit, hogy legyen pótlás. Tehát nagyon korrektek ebből a szempontból a kiadók, érdemes velük
felvenni
a kapcsolatot. Így van. Na, és akkor most akkor térjünk rá a mai témánkra, a mai játékokra. A sötét témák ellenére én most azért inkább a vidámabb játékok felé kanyarodnék, és egy olyan típust hoztam volna, ami a szettgyűjtés, ez azért gondolom, hogy annyira nem ismeretlen kifejezés, ugye a römiben és egyebekben ugye szetteket gyűjtögetünk, de vajon tudod-e, hogy mi az a draft?
Draftolni. Fociba hallottam szerintem ezt.
Valahol sportban is igen, ott nem tudom pontosan megvallom őszintén, hogy mit jelent. Azt hiszem, hogy az amerikai fociban van a draft talán ott a játékosoknak a szerződéseinél vagy valahol. Aha. De itt nálunk a társas játékban a draftolás az azt jelenti, hogy ezek azok a típusú játékok, ahol kártyákat, alkatrészeket, valamit kapok a kezembe, ebből választok magamnak általában egyet, kettőt, valamennyi nálam marad, és a többit továbbadom, és a mellettem ülőtől pedig megkapom azt, amiből ő választott, és ő ad tovább. Tehát gyakorlatilag körbejárnak a dolgok, és mindig egy adott kezemben lévő készletből fogok tudni választani, és ez egy nagyon-nagyon izgalmassá teszi a játékot, főleg kis játékos számnál, amikor még vissza fog térni hozzám majd a saját például paklim, tehát mondjuk ha kártyákról beszélünk, az elején mondjuk egy kártyát kiválasztok, továbbadom, és lehet, hogy még kétszer vissza fog jönni hozzám az a pakli, és el kell döntenem azt, hogy éppen a kezemben lévő kártyákból mi az, ami talán visszajöhet hozzám, mert hát ha a többiek nem fogják kivenni. És ez a draftolás, tehát amikor leválogatunk igazából kártyákat, tehát nem úgy kapom meg, mint mondjuk egy 66-ozásnál, vagy egy pókernél, hogy kiosztottak nekem lapokat, és az van a kezemben, hanem itt válogathatok az éppen nálam lévőkből.
Eszembe jutott az amerikai fociban, amikor szerződtetik a csapatok, és megy körbe, mindenki választhat a nagy pakliból az új egyetemi
válogatottból. Lényegében ez a draft, így van. Na, és ebből a típusból is hoztam 6 játékot. Az első, az igazából kapásból 2, ez a Sushi Go és a Sushi Go Party, illetve még akkor ide lehetne sorolni a Sushi Go Roll-t, ami egy kockákkal megvalósított játék ugyanebből a családból. A lényeg az, hogy különféle sushikat gyűjtögetünk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha egy japán étteremben ülnénk, ahol ugye a kis futószalagon járnak körbe az ételek, és éppen mi az, amit én kicsípek erről a futószalagról, mi az, amit össze tudok szedni, és próbálok minél jobb szetteket gyűjteni. Vannak például olyan kártya, hogy A wasabi például, hogy azt előbb kell begyűjtenem, mielőtt egy nigirit hozzáveszek, mert a nigirit fogom majd a wasabiba belemártogatni, és ez miatt kell ezt így megszerezni, és mindenféle kártya megoldások vannak, különféle japán ételekkel, amiket gyűjtögetünk. A Sushi Go-ban kevesebb, a Sushi Go Party az úgy néz ki, hogy ott saját menüt állíthatunk össze, és sokkal több ételből választhatunk, tehát minden játék elé egy étlapot rakunk először össze, és az annak megfelelő kártyákat keverjük be a pakliba, a Sushi Go Roll-nál pedig dobókockákkal játsszuk ugyanezt. A következő egy nagy-nagy klasszikus a draft játékok között, ez a hét csoda, amit már ugye többször is emlegettünk. Rengeteg díjat nyert, talán az egyik legdíjazottabb játék a társasjáték világnak. A hét csodában különféle civilizációkat próbálunk felépíteni, kis épületekkel és egyebekkel, és itt is az van, hogy a kezembe kapok néhány kártyát, abból egyet kiválasztok, ami az enyém, ezt megépítem, majd ezt továbbadom a többieknek, és kapom a következő paklit a mellettem ülőtől. És lényegében itt a draftolás után a két szomszédommal fogok játszani, tehát ha mondjuk hárman játszok, akkor viszonylag egyszerűen, akkor mindenki játszik mindenkivel, de akár heten is játszható ez a játék, ott már egy picit macerásabb az, hogy a szemben ülővel igazából csak integetünk egymásnak, de valójában nem játszom vele. De ennek ellenére egy nagyon-nagyon jó játék a hét csoda.
Viszont szurkolhatok felhőtlenül neki.
Így van. A következő, amit én nagyon imádok, ez egy hétcsoda klónnak nevezik sokan, tehát hogy nagyon hasonlít a hétcsodához, viszont van benne annyi csavar, hogy egy teljesen más játék lesz. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Amul. Amul a Sejem úton volt, ha jól emlékszem, tehát ott az arab világban volt egy nagyon fontos város, kereskedelmi város. Ennek a városnak a piacára kerülünk mi játékosokként, mindenkinek különféle tárgyak vannak a kezében, és minden kör elején a piacra bedob mindenki egy tárgyat. Ez lesz a piac kínálata, plusz még egy-két lap alapban bent lesz játékos számtól függően. És utána felfordítjuk az összes lapot, és mindenki választ egyet körsorrendben, ahogy egymás után jövünk. És később, amikor már egyszer körbe ment a játék, onnantól kezdve viszont már haderő szempontjából választunk, tehát az választhat először, akinek a legerősebb katonasága van. Ez is egy érdekes dolog lesz, hogy érdemes-e nekem például a hadi erőmet növelni, ami nem fog nekem pontokat adni, és nem kapok érte jó árukat, viszont később lehet, hogy ez nekem nagy előnyöket fog hozni.
Úgyhogy nagyon érdekes a mechanizmus, igen, hogy hogyan igen, érdemes vásárolni.
Ez is egy nagyon-nagyon érdekes játék, és mondom, én imádtam, tehát annyira hozza azt a bazári hangulatot, hogy most én bedobom az árut, lehet, hogy a saját árumat veszem vissza, de lehet, hogy a másiké jobban tetszik. Egy nagyon-nagyon klassz játék. A következő játék már a nevében is viseli a draftolást, ez a Draftosaurus. Nagyon-nagyon kis cuki, pici kis fa dinoszauruszok vannak benne, pici kis T-rexek, stegosaurusok, triceratopsok, egyebek, nem is tudom már, hogy milyen állatkák vannak még, és nagyon kis cuki, tényleg egy tenyérben elfér az, amit ki kell húznunk a zsákból, és mindig egy pici dínót kiválasztok, amit beteszek a saját kis dínóparkomba, a többi dínót továbbadom a mellettem ülőnek, a másik oldalról pedig kapom a dínókat, és itt is különféle karámok vannak, amik megmondják, hogy például az egyikbe párosával kell betennem, tehát két egyforma dínót kell betennem, akkor fognak 5 pontot érni. De lehet egy másik helyen, ahol pedig azt mondja a karám, hogy ide csak különféle dínókat tehetek, tehát nem kerülhet be két egyforma. És ott is nagyon szépen kell taktikázni azon, hogy amit most kaptam, abból mit veszek el, mit adok tovább, figyelve a másik parkjára is, hogy ő például mi az, amit gyűjt. Tehát lehet, hogy én csak azért meghagyok magamnak mondjuk egy T-rexet, mert ő T-rexeket akar gyűjteni az egyik karámba sokat, úgyhogy én nem adom neki a T-rexet, és válogasson a többiből. Tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon cuki játék egyébként, nagyon szeretik, főleg a gyerekek, hogy kis pici dínókat lehet pakolászni.
Erősíti a furfangot.
Így van.
Mint mindegyik.
Következő, ami szintén egy picit a hét csodára hajaz abból a szempontból, hogy itt is heten lehet maximum játszani, ez a Between Two Cities. Két város között egy-egy építőmestert alakítunk. És ebben a játékban nagyon érdekes, hogy minden egyes körben 2 lapot fogunk szerezni, 2 kis lapkát, amiből várost építhetünk. Az egyik lapkát az egyik oldalra kell letennem, amit a jobb oldali szomszédommal épített városba fog kerülni, a másik lapkát a bal oldalamra kell letennem, amit a bal oldali szomszédommal épülő városba fogok letenni. És a játék végén, ami itt nagyon izgalmas, hogy az a városom fog számítani, ami kevesebb pontot ér. Tehát nem arra fogok menni, hogy a jobb oldali szomszédommal egy metropoliszt építsek, a másik oldallal meg egy falu marad, mert ha itt egy metropolisz, akkor a falu fog pontozódni, és nagyon kevés pontom lesz.
Tehát az egyensúlyra kell törekedni.
Így van, tehát folyamatosan figyelni kell azt, hogy itt is, de ott is, és ez egy nagyon-nagyon érdekessé teszi a játékot, komoly odafigyelést igényel. És a végére hagytam megint egy nagy kedvencet, ez a Carnival of Monsters, Szörnyparádé néven jelent meg magyarul a Piatnik kiadásában, ahol szörnyvadászok vagyunk. Hát most így kapásból nem is tudnám megmondani, hogy melyik film az, ami ezt a hangot. Tehát a viktoriánus...
Ghostbusters.
Nem, mert a viktoriánus korban vagyunk, tehát kicsit korábbi az egész, de nagyon sokat merít például a Lovecrafti Cthulhu mítoszból és egyebekből, tehát nagyon-nagyon sok minden irodalmi dolog is visszaköszön a játékban. Szörnyvadászok vagyunk, és itt is draftolunk, tehát megvan a lapjaink, abból egyet választunk, amit megtartunk, azt valamire felhasználjuk, és a többit továbbadjuk. És itt próbálunk különféle területeket szerezni, mert ha egy bizonyos területből van elég nagy tudásunk, tehát például mondjuk a tengeri dolgokat jól ismerjük, akkor sokkal könnyebben fogjuk tudni elfogni a tengeri szörnyeket. És a végén az fog számítani, hogy a kezünkbe került szörnyekből én hányat tudtam elfogni, és azok nekem mennyi pontot fognak a végén adni. Egy nagyon-nagyon érdekes játék, és nagyon furcsa és szokatlan. Nem feltétlenül azt mondom, hogy 8 pluszos kategóriába sorolható a képi világa, ugyanis itt azért komoly szörnyeket is ábrázolnak a kártyákon, tehát néhol elég ijesztő tud lenni. Viszont én azt mondom, hogy egy 10-12 éves gyerekkel, aki már nem mondja azt éjszakánként, hogy szörny
anyu,
van az ágy alatt,
ott alhatok-e?
Azzal nyugodtan lehet leülni a Carnival of Monsters-szel, és egy nagyon-nagyon jó élmény lesz gyűjtögetni a különféle szörnyeket.
Csaba, nagyon köszönjük a mai ajánlót is, a nagyon érdekes játék kategóriákkal ismerkedtünk meg ismét.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Péli Csaba játékmesterrel beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak 10. Játsz velünk társas játék ajánló sorozatunkba. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.